És hogyha megengedtetne nekem, akkor még azért hagy mondjak valamit a mostani belépésre. Tehát az egyház és a mostani belépés. Mert ahhoz nem szóltam semmit, hogy hát most mit voksoljunk, ugye? Köszönöm szépen. Én azt mondom, én azt ajánlom, és tessék elhinni, hogy ez annak ellenére, hogy én nem tudom, hogyan igyekeznek bennünket, én azt ajánlom, hogy most nemmel kellene szavazni. Én azt mondtam most nagyon sok barátomnak, ha elérhető lenne, hogy legalább 30% nemmel szavaz, akkor azt én már egy győzelemnek tekintek, mert akkor az a 30% az már nem tehető egyszerűen félre, hanem akkor tudja a kormány is és az európai közösség is, hogy itt ebben az országban azért van 30%, aki gondolkozik. Tehát mondom, én eléggé tetszik látni, hogy mennyire kétkedem és kétségbe is vagyok esve nagyon sokszor. Engem újra és újra megdöbbent az, hogy mennyire kevésbé gondolkoznak azok az emberek, akik ezzel a kérdéssel egyáltalán foglalkoznak, arról, hogy mik a következmények, tehát mik a hosszú távú következmények. Egyet tudni kell, aki belépett, nem léphet ki. Kész. Ja, így van. Az egyházakról. Szóljak azért még erről a problémáról. A nagy globalizáció, tehát a nagy egyesülés és a nagy harmonizálás, az természetesen, hogy az egyházakra is rászíneződik. És ez az úgynevezett ökumenikus mozgalmakban jelenik meg. Különböző formában. Na most ezek az ökumenikus mozgalmak, ezek eddig sem arattak nagyon sok dicsőséget. Gondoljuk csak arra, hogy az Egyházak Világtanácsa ugye évtizedeken keresztül pénzzel támogatta a terrorista szervezeteket. Emlékezzünk arra, hogy ennek az Egyházak Világtanácsának tagjai voltak olyan egyházak is, mint például a Kokáira az orosz, illetve a szovjet ortodox egyház, stb. És hogy én nékem például a Kokáér személyesen mondta még egy pásztor Niemöller azt, hogy tulajdonképpen mi magyarok bűnösök vagyunk, mert mi nekünk nagyobb a vallásszabadságunk, ez kérem szépen a Rákosi rendszerben volt, nagyobb a vallásszabadságunk, mint ő nekik Németországban. Ez nem vicc, tehát ilyenek voltak ezek az úgynevezett ökuménikus szervezetek. Most megint arról van szó, hogy van egy európai, az Egyházak Európai Tanácsa, és megint arról van szó, hogy egyesüljünk. Természetesen ez a fejlődés, ez arra való, hogy ez támogassa az európai közösségnek az összenövését tulajdonképpen. Tehát ez egy egyházpolitikai dolog, aminek tulajdonképpen a hithez semmi köze sincsen. És most tessék nekem ezt is elhinnie, úgy, ahogy én mondom. Én nagyon nagy tisztelettel nézek a katolikus egyházra és a katolikus hit teológiára, a katolikus hit alapokra. Én nagyon nagy tisztelettel kezelem és látom az ortodox egyháznak az életét és a hitéletét és a hit alapjait. Ugyanígy állok az evangélikusokhoz is. Mindamellett én egy meggyőződéses, és pedig a hajam szálainak a végéig meggyőződéses református vagyok, anélkül, hogy én bennem valamilyen ellenérzés lenne például Kokályra egy katolikus hívő testvérrel szemben. Tehát én nekem megmondom őszintén, hogy nekem nincs szükségem egy szinkretista ökumenizmusra, amelyiknek az egyetlen célja az, hogy az etikai alapokat föllazítsa. Mert végső soron ez a cél. Éppen most majdnem azt mondom, hogy ez érdekes volt, hogy most vissza kellett mennem egy két hétre a Svájcba és Németországba, és most egy csomó olyan dolgot, majdnem azt mondom, hogy úgy a kezembe kerültek, mint ahogyan ez az alkotmányhozó bizottságnak az új gondolatai, és egyéb ilyen európai apróságok. És az utolsó napon, amikor még odahaza voltam, keresgettem a televízióban, hogy mi hír van a háborúról, a háború kezdetéről, és ahogy mi mondjuk Németországban, belecippeltem a német adóban délelőtt a Küng teológussal való műsorba. Két óra hosszán keresztül hirdette meg Küng a nagy-nagy ökuméniát, ami végső soron egy szinkretista elgondolás volt, azzal a megokolással, hogy hát teljesen mindegy, hogy Allah, Buddha, Konfúciusz, vagy Jézus Krisztus, az odáig el kell jutnunk, azt mondja, ő tudja, hogy az ő számára Jézus Krisztus az irányadó, de ő elfogadja azt is, hogyha valakinek az életében Buddha, vagy Konfúcius, vagy nem tudom, melyik másik vallásalapító az irányadó. Ebben a pillanatban persze meg kell kérdőjeleznem, hogy tényleg megvan-e győződve arról, hogy az ő életének az alapja Jézus Krisztus. Küng azt hiszem, hogy mindenki ismeri, hogy már névről, ő ma a német, a katolikus egyházban a német úgynevezett liberális teológiának a legexponáltabb képviselője. Egy nagyon elokvens, nagyon intelligens ember, aki el is tudja adni az ő gondolatait. Én magam is már többször álltam vele szemben, ilyen nyilvános vita keretében is, és hát ha Küng nagyon akarja, akkor nagyon rosszul néz ki az ember az ilyen vitákban. Mert tényleg azt lehet mondani, hogy ő időközben mindenre tudja a választ. Csak hogy nem ez a mi célunk. És az egyháznak is tulajdonképpen nem az a megbízatása és a küldetése, hogy mi itt egy nagy, ilyen szinkratista egyveleget csináljunk. Hanem az egyházaknak az a küldetése, hogy adjanak helyet az evangélium meghirdetésének. Adjanak lehetőséget a híveknek, hogy eljussanak az ő megváltójukhoz. Hirdessék meg az evangéliumot. És én azt mondom, hogy ha valaki tényleg hitben van, akkor nagyon jól gondolja meg, hogy csak azért, mert az ő hitében ez vagy az nem passzol össze az ő hivatalos egyházának az álláspontjával, hogy azért elhagyja az egyházát. Mert az Isten nem hiába állított be valakit a református egyházba, és nem hiába állított be valakit a katolikus egyházba. Ez éppen úgy az evangéliumnak, éppen úgy helye van az egyik, mint a másik egyházban, az evangéliumnak. És az evangéliumról van szó. És ezeknek az egyházaknak végső sorban az ő a világ felé is eddig. Mindig ez volt a feladata. Én mindig nagyon örülök annak, ha mondjuk a katolikus egyház az az egyetlen egyház most pillanatilag nyugaton, amelyik a magzatelhajtás kérdésében nyilatkozik. És az evangélium, tehát a bibliai álláspontot képviseli. Az az egyetlen nagy egyház ma nyugaton. Én azt mondom, hogy ez... az én számomra akkor, hogyha a Lehmann kardinális megmondja, hogy ez pedig kérem szépen gyilkosság, ez az ige alapján nem akceptálható, akkor én azt mondom, hogy ez rendben van. Akkor ő az én nevemben is beszél. Tehát most még egyszer, én nem azt mondom, hogy az egyházaknak ez a szinkretista összeolvasztása. Amikor egy úgynevezett, az a küng azt mondta, hogy keressük meg a legkisebb közös alapot. Na most tessék már megnézni, keresse meg az izlámmal a legkisebb közös alapot. És erre a közös alapra építsek egy új egyházat. Akkor tulajdonképpen megszűnik az, ami eddig hitünk volt. Nincs. Miért kell nekünk? Miért lenne arra nekünk szükségünk? Jézus Krisztus sehol az ég egy világon nem mondja, hogy alapítsatok egy közös egyházat. Hanem azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok és megterheltetek, és hogy megnyugosztatjátok. Vegyétek fel az én igámat, mert az én igám gyönyörűséges. Ez az, amit hirdetni kell, és ez az, ami az egyházaknak úgy szólván feladatukká lesz. Na most az egyházak az Európai Unióban. Éppen ezt kell, hogy tovább csinálják. Természetesen, ott, ahol a mi érdekeink, és pedig a hitbeli érdekeink közösek, és az pedig ott közös, hogy nekünk van 10 parancsolatunk, a katolikusoknak, az evangélikusoknak és a reformátusoknak, hogy nekünk megvan a hegyi beszédünk, a katolikusoknak, evangélikusoknak, reformátusoknak. Hogy nekünk megvan a visszük magunkkal és hirdetjük Jézus Krisztusnak az evangéliumát. Valamennyien. Természetesen ezt, ebben nekünk szolidaritást kell mutatnunk. De a szolidaritás többet ér, mint egy közös és gyenge szervezet. Most próbáljuk meg, ezek olyan, majdnem azt mondom, hogy példajátékok. Képzeljük el, hogy mi most holnaptól fogva azt mondjuk, hogy na jó, hát a legkisebb közös alapon belemegyünk egy közös egyházba. Jó van, elismerjük, Róma lesz a középpont. De hát akkor lesz beleszólásunk, hogy majd a pápa választás, nem, hogy azt is rendezni kellene, hogy hány százalék, és hogyan, stb. Mi felel meg példának okáért, hogy mi püspökünk, az megfelele egy kardinálisnak, és ez az ott bemehet-e a pápa választókon beszélni. Egy csomó ilyen dolog, aminek azt mondom, hogy nincs értelme. Európa azért lett Európa, és napnyugati keresztény Európa, mert itt, ebben az Európában egyházak, és nem csak egyházban. De hogyha 2-3 10-15 egyház összeáll, és azt mondja, hogy igen, itt van, megint el akarják venni az iskolákat, megvonják a támogatást az egyházi kulturális alaptól. Most együttesen lépjünk fel. Ez lenne a természetes. És tessék el hinni, hogy ennek nagyobb nyomatéka lenne, mint egy ilyen mesterségesen fölfújt ilyen szuperegyháznak. Nincs, mert annak semmi értelme nem lenne. Úgyhogy ökuméne, én másképpen értem az ökuménét. És ez most nagyon személyes, amit mondok. Ökuméne az én számomra az, hogy én minden fenntartás nélkül és szeretetben fordulok oda a más vallású, a más felekezetű hívő emberhez. És hogy ő az én testvérem. És hogyha arról van szó, hogy Jézus Krisztus ügyéért föl kell állnunk, akkor fölállok vele együtt. Ez ökumén. De ahhoz nincs szükségem egy közös püspökre, vagy egy közös központra valahol Rómában. Erről van szó, és én szerintem az egyháznak az európai közösségben nagyon nagy szerepe lesz, ha az egyházak megőrzik a maguk következetességét. Nagyon nagy szerepe lesz. Mert az egyházaknak a kezébe fog kerülni az egész kulturális örökség, a tradíció, a becsület, a tisztesség megőrzése. Ez az egyházak kezébe lesz. Tessék el hinni nekem. Tessék.
Evangélium felé próbálja terelni a gondolatait.
Az Európai Unióban természetesen egyre jobban abba az irányba megy a tendencia, és nyilvánvalóan, hogy ezért is szeretnék, hogy az egyházakat egyesítsék, mert hogy egy ilyen az Európai Unió etikai alapjának megfelelő egyházi szervezet jöjjön létre, vagy gondolkodásmód jöjjön létre. Az Európai Unió kartájában ott vannak ugye olyan kitételek, hogy mindenkinek szabad a szabad bizonyos körülmények között szabad szervezeteknek létrehozása, stb. És vannak egyben egy csomó olyan kitétel, hogy minden olyan tevékenység, amelyik a másiknak a szabadságát ezen a területen érinti, vagy ahol az úgynevezett emberi méltóságát nem respektálja, minden olyan tevékenység, hát nem megengedett dolog. Na most ezt a tevékenységet egyre inkább az utóbbi időben egyre inkább szűkítik. Tehát ez azt jelenti, hogy például Kokáira misszió ma már messze menően, és ebben az majdnem azt mondom, hogy az egyházak legnagyobb része kapitulált, hogy a misszió messze menően egy majdnem azt mondom, egy rossz hírű dolog. A misszió végzése, a misszionálás, az már azt újra és újra úgy interpretálják, hogy az emberi a szabadságnak, a szabadságjogoknak a megsértése. Tehát az emberi személyiségnek a megsértése. Ez annyira odáig megy, én tízesztendeig dolgoztam egy katolikus apáca rendnek a kórházában, mint épületfizikus, és alkalmam volt arra az ő missziós állomásaitra is elmenni Indiában. És ma már ugye ott körülbelül ott tartunk, hogy a nyílt missziót maga az egyház, itt ebben az esetben a katolikus egyház, úgy szóval megtiltja. Tehát csak azáltal, hogy ők egy karitatív tevékenységet folytatnak, azáltal misszionálnak. Na most ennek önmagában az, hogy azáltal az ember misszionál, illetve hogy azáltal az igét továbbadja az ő cselekedeteivel és az életével, abban nincsen semmi elvetnivaló, az természetesen rendben van. De az, hogy most már én az én misszionáriusomnak megtiltom, hogy azok például istentiszteleteket, prédikációkat, stb. Tartsak, az már baj. Az már majdnem azt mondom, hogy egy kapituláció egy új világ előtt, amelyik nem hajlandó ebbe a szellemi konfliktusba belemenni. És az az infámis dolog, hogy ez a világ, ez követeli a szellemi konfliktust. Az szabad, hogy én gúnyoljam a keresztjén vallást. Az szabad, hogy én káromoljam az Istent. Az szabad, hogy én Krisztusnak a kereszthalálát obszcén képekkel jelentessem meg. De ha én jövök, és azt mondom, hogy térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa, ha én azzal jövök, hogy ez az Krisztus, ez nem csak egy ilyen szép gyakorlatot, hogy elmegyek minden vasárnap a templomba, áldozok, vagy úrvacsorát veszek. Nem, hanem ez a Krisztus azt akarja, hogy én adjam oda neki az életemet, éljek az ő vele és ő általa. Ez már nem szabad. Ez már nem kívánatos. És ma még természetesen ez nincs ennyire kiélezve. De ne felejtsük el, hogy Bajorországban levetették a kereszteket a bajor iskolákban a falról. Igaz, hogy nem engedelmeskednek a legtöbb helyen ennek, de levetett. De ez már törvénybe van iktatva. Amikor én a Dortmundban professzor lettem, és a szobámba, hát ugye, azt úgy rendeztem be, mivel ott 3 napig mindig úgy voltam ott, hogy majdnem azt mondom, hogy a hivatalom az én lakószobám is volt, és ott megfelelő képek voltak, és ott volt, nem volt, tessék elhinni, nem volt egy vallásos szobadekoráció, csak egy kereszt. És hát volt egy nagyon szép ilyen középkori antifonárium, amin egy nagyon szép mondat volt: Venite exultemus Domino. És ugye amikor ott ugye azt én föltettem a falra, akkor már megjött a rektorátusról, hogy hát nagyon kérnek, hogy mivel ez egy nyilvános hely, és egy nyilvános helység, hát én vegyem le a keresztet is, meg az antifonárium lapot is. És akkor mondtam, hogy nem. És akkor ugye ezen ment, akkor megpróbáltak még ellenem egy disziplinár eljárást is folytatni. Ez azért szűnt meg, mert hát ebből nem akartak tényleg egy botrányt fejleszteni. Tehát ezzel csak azt tudom mondani, hogy a fejlődés afelé megy, hogy az egyházakat lehetőleg egalizálni, itt is ugye harmonizáció, nagy harmonizáció, egalizáció, és pedig az Európai Unió etikai normáinak az értelmében. És ebben majdnem azt mondom, hogy minden hithű, most hagyd mondjam így, minden hithű és valóban gyakorló református, katolikus elő vagy utóbb konfliktusba fog kerülni. Nem holnap után, és nem az, de abba az irányba megyünk. Tessék! Kérem szépen, minden kétség nélkül, hagyd válaszoljak az első pontra. Mi lesz a határon túl élő magyarokkal? Most ugye ez volt az egyik, az, annyira fölbosszantottam magam, amikor egyszer egy televíziós interjúban az egyik kormánytagunk ugye ezzel fenyegetőzött, hogy na majd akkor meglátjátok, mert elválasztjuk magunkat az felvidéki magyaroktól. Na jó, és az erdélyi magyarok, és a kárpátaljai magyarok, és a délvidéki magyarok, azok nem érdekesek, csak a felvidéki magyarok. Hát egyszer elválasztjuk magunkat ettől, másszor elválasztjuk magunkat attól. Tehát ha nem lépünk be, akkor lehet, hogy a felvidéki magyarok és közöttünk egy EU határ lesz, ha pedig belépünk, akkor lesz közöttünk és az erdélyi magyarok és a kárpátaljai magyarok, délvidéki magyarok között egy EU határ. Tehát majdnem azt mondom, hogy ez ilyen tekintetben, mondjuk az adminisztratív része ezzel a helyzet, ez világos. Most, hogy mi, majdnem azt mondom, hogy ebben van egy bizonyos lehetőségünk nekünk, magyaroknak, hogyha tényleg ugye megszűnnek a határok, hogy akkor megkezdjünk egy sokkal intenzívebb kommunikációt azokkal a magyarokkal, akik az Európai Unión belül laknak. Ez egész biztos, hogy ez megint egy lehetőség. Kérdés, fogjuk-e használni a lehetőséget? Egy. Kettő, megengedik-e nekünk, hogy ezt a lehetőséget használja? Mert nagyon gyorsan megtörténhet persze az, hogy most ugye megindul egy nagy kommunikáció a két, mondjuk a felvidéki magyarokkal. A felvidéki magyarok most már teljesen ráfordulnak a természetes ország központra, nem mennek többet Pozsonyba, hanem mennek csak Budapestre, stb. Most az a kérdés, hogy ezt meg fogja engedni, és milyen mértékben fogja megengedni az Európai Unió, mert ugye már tudjuk, hogy az Európai Uniónál ott vannak ugye a feljelentések, a különböző juttatások miatt, amiket mi a határon túli magyaroknak adunk, stb. Tehát ez bizonytalan, és majdnem azt mondom, hogy én attól félek, hogy egy ilyen irányú aktivitás, akkor is, hogyha ez nagyon föléledne nálunk, hogy egy ilyen irányú aktivitás valamilyen módon az Európai Uniónak a keretén belül majd akadályozva lesz. Tehát én majdnem azt mondom, megvan egy bizonyos lehetőség, egy bizony, ahogy a német mondaná, egy chance. Most tessék, nézzük meg, hogy mennyire használja ki a népünk, mennyire lenne a mi népünk ebben aktív. Nagyon érdekes, hogy amikor a két Németország egyesült, akkor mindenki azt hitte, hogy na most. Most kitárultak a kapuk, most egymás nyakába fogunk borulni. Nem ez történt, hanem az, hogy ma jobban gyűlölik egymást a kelet-németek és a nyugat-németek, mint az előtt. Nem csak, hogy irigyek és féltékenyek, hanem ugye 40 esztendős átnevelés, más embertípus, más gondolkodásmód. És a két ország az tényleg nagyon nehezen nyeli le most ezt az úgynevezett egyesülést. Most én megmondom őszintén, hogy van egy bizonyos félelem bennem, ilyen tekintetben is. Már is nagyon sokszor ugye lehet hallani olyas, hogyha az ebbe, hogy hát ugye most már a székelyek is végre kezdjenek el dolgozni, és nem csak, hogy mi támogassuk őket, meg ilyen dolgok. Lehet, hogy van nagyon sokszor igaz is ezekben a vádaskodásokban ide-oda, de én azt mondom, hogy kérem szépen, ne felejtsük el soha, hogy ők a mi népünkhöz tartoznak. Ők a mi népünkhöz tartoznak. Én az én életemnek talán az egyik legmegrendítőbb pillanata volt az, amikor én egyszer Erdélyben voltam, egy erdélyi gyülekezetben tettünk látogatást, és amikor ott a gyülekezetben fölállt a gyülekezet a végén, és énekelte a himnuszt. És tudom, hogy a két gyülekezet között és a két csoport között annyi konfliktus van már is minden, de ebben a pillanatban úgy érezte az ember, mi együtt vagyunk, és mi tulajdonképpen ugyanazért imádkozunk ebben a himnuszban. A másik dolog az, hogy szóval én a második része a kérdésnek pedig, tessék csak még egyszer mondani, a mentő. Nem vagyunk fölkészülve. Tessék elhinni, hogy nem vagyunk fölkészülve. És hogy lehet fölkészülni? Úgy, ahogyan a Svájc. Akkor is. Na és több pénzt kapunk most? Na tessék látni. Na most a Svájc azt csinálja, hogy azt mondja, hogy minden kis butaságot, ami úgy néz ki, hogy butaság, azt külön ki kell tárgyalni ezzel az Európai Unióban. Lehet, hogy valamikor a Svájc belép, de az is lehet, hogy sose lépnek be. Nincs át szükségük, de megmondom őszintén, hogy ha én nagyon megvizsgálom a dolgokat, Magyarországnak sincs egyelőre erre is szüksége. Nem kapunk. Hát én ott voltam véletlenül Varsóban. Ezek alig tudták elpalástolni azt a dühöt, hogy a lengyelek maguknak többet követel. Hát ez majdnem emiatt nem tudta a mi kormányfőnk aláírni azt a dokumentumot. Milyen boldog lettem volna, hogyha a lengyelek lettek volna dühösek, hogy hát ez a Medgyessy, ez most mit hülyéskedik, hát most ez egy kis kicsikart volna tényleg 67%-ot. Hát tessék elhinni, hogy itt tényleg elsősorban nem a pénzről van szó. A kapitalista és tőkés fejlődés, a szabadpiaci fejlődés az Magyarországon így is, úgy is tovább fog menni. És én meg tudnám mutatni, itt van egy-két statisztika, hogy a Svájc, amióta el vannak zárva az EU-tól, nemhogy rosszabb lenne a sorsa, hanem jobb. Ők nem csinálják végig az egész inflációt, ami az Európai Unióban van. Egyébként mi is, a mi pénzünk is, akkor is, ha így nem vettük észre, nagyon nagyot erősödött, éppen azért, mert nem vagyunk benne a nagy fazékban. És nincsen, nem csak hogy az európai inflációt, hanem az egész munkanélküliséget nem csinálják végig. Pedig a Svájcnek van 25% külföldi lakosa, tehát idegen lakosa. De megcsinálhatják, hogy csak azt engedik be, aki önnek tényleg a munkát is tudnak adni. Tessék!
amelyik felső működési módja, folytán megkerüli a társadalmi demokratikus kontroll számos gyakran minden formáját, és belső logikája alapján a társadalmat és a természetet a rövid távú haszonszerzés vadászterületévé redukálja. Ez a globalizmus azt mondja, hogy elérkeztünk a mennyország és a paradicsom küszöbére, fogyasztunk és dolgozunk és legondolkozunk. Ezt hazudja, és közben úgy néz ki, hogy egy világkörnyezés katasztrófa küszöbén állunk. Nem tudom, önnek, aki én csak egy szűk, szegedi lokálpatrióta vagyok, önnek, akinek sokkal nagyobb kitekintése van.
Ja, mindjárt a vég, hogy a végéről fogjam meg a témát. Németországban volt ezelőtt két évvel egy plakát. Én nem tudom, hogy mit, hogy cigarettát, vagy én nem tudom, mit hirdettek ezen a plakáton, vagy valami italt. És hát ez nagyon egyértelmű helyzetet ábrázolt ez a plakát. És ennek a plakátnak csak egyetlen egy mottója volt. És pedig ez, hogy élvezet azonnal. Ez az egyetlen egy mottó. Na most ez... Annyira abban az időben én gondolkoztam még azon, hogy ezt le kellene fényképezni, mert ez tulajdonképpen a mai világunknak a mottójává vált, és a globalizált világnak ez tulajdonképpen ez a tartalma. Nyilvánvaló, ha az ember csak testből áll, ha az embernek nincs semmi más, mint ez a földi élete, akkor úgy néz ki, hogy ez egy, még csak nem is egy rossz jelmondat és jelszó. Használjuk ki azt azonnal és rögtön, amit ez az élet ad, és amit ebből az életből ki tudunk csikarni. Most éppen az európai kereszténységnek az egész kultúrája, az egész szellemisége arra épült fel. És az egész etikai alapja is szolgál, hogy mi azt mondjuk, hogy nékünk pedig örök életet ígért és adott a mi Istenünk, Urunk. És ez az örök élet, ezt ő adta a Jézus Krisztus halálában, tehát mi erre tekintünk. Az ő általa lehetünk részeseibé ennek. Most ezt aláírom, hogy ez az elgondolása ennek a globalizációs liberalizmusnak, hogy tulajdonképpen minden olyan szabály, ami az ő szemükben megnehezíti azt, hogy az ember gátlástalanul élhessen, minden olyan szabály rossz. Tehát minden olyan szabályt meg kell szüntetni. Most azok, akik most itten ennyire a holokosztra hivatkoznak, hogy ott megégett a keresztény alap fundamentum tulajdonképpen. Azok, akik annyira erre hivatkoznak, ugyanazok az emberek, propagálják ma az eutanáziát, amiről még pár évvel ezelőtt még csak a szájába sem volt szabad venni az embernek. Ez tehát egy infámis hazugság. Nem arról van szó, hogy én azt mondom, hogy a holokauszt rendben volt. Sőt, egy iszonyatos nagy bűnt vettünk magunkra. Most ha azt mondom, hogy vettünk magunkra, akkor úgy, mint emberi közösség. De egy iszonyatos bűnt vettünk magunkra a 40 millió gulák halottal is. Egy iszonyatos bűnt vettünk magunkra a 3,5 millió kmér halottal is. És egy iszonyatos bűnt vettünk magunkra a 2 millió örmény halottal is. Akiket csak azért, mert hát kellemetlen volt, kényelmetlen volt, nem mentettünk meg. És ma azok az emberek, akik itt a holokausztra hivatkozva úgy szólván a keresztény hitet és a keresztény teológiát halottá nyilvánítják. Ugyanazok az emberek nézték, és a kis ujjukat sem mozdították meg akkor, amikor még tehették volna, hogy megakadályozzák azt a holokausztot. És ezért én engem minden alkalommal fölbőszít az, hogyha, bocsánat a kifejezésért, de ez így van, hogyha bennünket részben ezzel is akarnak megzsarolni. Ti voltatok az utolsó szövetségesei Hitlernek. Ti voltatok azok, akik elsősorban együttműködtetek a holokausztnál. Ti voltatok azok, akik ellen még az SS-nek kellett védeni a zsidókat Budapesten. Mert van most már ilyen újabb teória is. Most tessék ezt elképzelni, hogy ezt kell megemészteni azért, mert bizonyos emberek egy piszkos politikát akarnak csinálni. És ezzel a piszkos politikával akarják tulajdonképpen egy népnek az öntudatát, egy népnek az magabiztonságát és személyiségét széttörni. Nem, tessék elhinni, én a Svájcból jövök. És most ott most különösen olyan a helyzet, hogy egész biztos, hogy a Svájcban most nem ma nagyobb az antiszemitizmus, vagy nem kisebb az antiszemitizmus, mint itt Magyarországon. Nem érti meg egy ország, ez a kis ország, nem érti meg a Svájc, hogy miért kellett nekik azért milliárdokat fizetni, mert ők a budapesti követségen, és nem tudom hol, ezreknek az életét mentették meg. És akkor most őnekik kellett még a milliárdokat fizetni. Ez még azoknak is sok volt, akik pedig hát azt lehet mondani, hogy hithű cionisták, mint ahogy a Fischer. Tehát én ezt csak azért mondom, hogy ezeket most nem kell figyelembe se venni, szerintem. Ezeket a dolgokat, mert ez csak arra szolgál, hogy itt egy borzalmas katasztrófának az argumentációjával. Egy borzalmas dolog, az egész holokauszt, egy olyan dolog, amit normális agy nem gondolhat ki, de mondom, Ez úgy látszik, hogy ez jellemzője volt ennek az évszázadnak, hogy egy ilyen borzalmas dologgal egy egészen alacsony, piszkos propagandát csinálni, és ezzel zsarolni az embereket abba az irányba, ahova gondolják, hogy menniük kellene. Egy globalizációs liberalizmusnak a szellemében. És ezért mondom, hogy én ezt nem tartom, szóval egyszerűen nem tartom még csak tulajdonképpen válaszra méltónak sem ezeket a szemreállásokat. Akkor, amikor mi tudjuk, hogy egyáltalán ezekben az országban, mint például Németország, Magyarország és mások, ha volt valahol például annak idején a holokauszt ellen is ellenállás, akkor az éppen az egyházakban volt. Az éppen az egyházakon keresztül. A kardinális, a gálen érseket, azt a szószékről vitték el, hogy menjen el akkor ő is a bédenceivel. De ez és egy csomó protestáns teológus, akik életüket adták ezért, és ezért infámis, még csak ez a kifejezés is, hogy a holokausznak a tüzében megégett volna a keresztjén. Itt. Én erre csak azt tudom nekik mondani, hogy nem. A holokauszt tüzében a valódi hit, a Jézus Krisztusa való élet és járás, az csak megerősödött. Ezt lehet nekik csak mondani. Tessék. Most, hogyha ezt most nekem a történész mondta.
Nem?
Igen. Akkor azt mondom, hogy rendben van, de tessék már nekünk meghagyni a mi szép hitünket. De végsősorban lényegtelen, szóval én azt mondom, egyébként én is így tudom, hogy én azonban úgy tudom, hogy a pápa, az mikor meghallotta a győzelmek a hírét, tehát hogy az már az enciklika az már kint volt, akkor meghallotta a győzelmek a hírét, akkor még ráerősített, hogy igenis, hát szóval ez a harangszó, és sőt, még ugye úgy is, hogy hát most ez a harangszó, ugye ez most már a győzelmet harangozza be. Ami sajnos hát aztán később nem így történt. De minden esetre a Nádorfehérvári győzelemmel kapcsolatos volt. Igen. Tessék?
Két nagyon jó kérdésem volna.
Igen.
Egyik az professzor, hogy meglátott szerint ez már többször szóba kerül Magyarországon a rendszerváltás után. A világban van-e valami
De elsősorban ez összeesküvés kérdése. Tessék nézni, ha ez összeesküvés, akkor azt mondom, hogy ez azért összeesküvés, mert mi ezt nem tudjuk, hogy ez összeesküvés. Tehát nem tudjuk földeríteni. De azért, szóval nem akarom ilyen könnyen lerázni magamról ezt a témát. Van egy bizonyos, és ennek most nincs se faji, se semmi más háttere, de van egy bizonyos beállítottság Magyarországgal szemben, amit én az egész külföldi életem során tapasztaltam. És pedig az, hogy Magyarországnak a jelentőségét, Magyarországot, majdnem azt mondom, hogy nem veszik figyelembe. Nem. Ez egy nagyon jól szervezett, nagyszerű propaganda hadjáratnak az eredménye, amit a múlt századnak az elején az úgynevezett kis Antant és a vele összekötésben levő nagy Antant kormányozott, aminek különösen ennek a propaganda hadjáratnak a feje Benes volt. És még ma is mindenütt, hogyha az ember történelmi intézetekben van, mindenütt tulajdonképpen a benesi elv érvényesül, és itt ebben egy nagy szerepet játszik. Egyébként Churchillnek is az volt a véleménye, hogy Magyarország egy kis ázsiai náció, amelyiknek tulajdonképpen nem igen lenne helye itt Európában. Hasonló elgondolásai voltak a franciáknak is, csak hát a franciáknál úgy van, hogy amit ők gondolnak, az nem mindig olyan komoly, mint amit, hogyha az angolok gondolnak. Tehát de van egy ilyen kialakult állásfoglalás Magyarországgal szemben. Hadd mondjak erre például még egy más példát is. Amerre csak megy Magyarország, belém oltották, először is azzal kezdem, belém oltották, még mikor gyerek voltam, mikor az iskolába mentem, én még ugye a református gimnáziumba mentem Debrecenbe, hogy mi egy nagy nép vagyunk, bennünket nagyon tisztelnek nyugaton, és hogy a mi nagy szellemi óriásaink az tulajdonképpen azok nyugaton, hát mind azt kipótolják, amit mi mondjuk erőben és politikában nem tudunk adni és nyújtani. Tehát én ugye ezzel így mentem ki ugye annak idején, hogy, és aztán ugye tessék most elképzelni, hogy az 56-os események után, és hát ugye úgy, hogy körülbelül úgy mentem ki nyugatra, hogy azt mondtam nekik, hogy hát gyerekek, csókoljátok meg a kezemet, hogy most mi védtünk, én védtelek benneteket példának okáért. És nagyon hamar rá kellett jönnöm, na most ez csak egy kicsit ugye túlzott kép, de ez így volt, azért végsősorban nagyon hamar rá kellett jönnöm, hogy minket nem ismer senki. És az a kérdés, hogy most miért nem? Mert ha ez egy összeesküvés, akkor ez az összeesküvés már nagyon régen megkezdődött. Ha már Bécsben tetszettek járni, akkor tessék elmenni ott a Szépművészeti Múzeum és a Néprajzi Múzeum között, ott van Mária Tereziának a hatalmas, nagy, gigantikus szobra. És mi tudjuk a történelmből, és ez tényleg így is van, Van otthon egy szép nagy könyvtáram, és abban még megvan a kézirata az 1741-es országgyűlésnek, ahol Vitam et Sanguineam megmentettük Mária Teréziának a trónját. És ez a Mária Terézia szobor, Ez körül van véve olyan emberekkel, akik Mária Teréziának a hatalmát megszilárdították, akik Ausztriát újra nagyjá tették, az a monarchiát újra nagyjá tették. Tehát ugye van fölül miniszterek, és ott állnak körülötte, és tábornokok, hadvezetők. Most azt mondom, tessék már elmenni és megnézni, hogy hány magyar áll ott Mária Terézia körül. Egyetlen egy sem. Tovább sorolhatnál, elmennénk a Szépművészeti Múzeumba Bécsben, a világ egyik legnagyszerűbb szépművészeti múzeuma. És tényleg azt lehet mondani, hogy oda minden magát képezni akaró fiatalnak el kellene menni, és több napot kellene járnia, mert az tényleg nagyszerű. És bemegy az ember ottan a múzeumba, ott vannak a mellszobrai azoknak a nagyoknak, akik összehordták ezt a múzeumot, és finanszírozták ezt a múzeumot. Tudva levő, hogy a Szépművészeti Múzeumnak az állománya körülbelül 40%-ig a magyar főnemeségnek az adományaiból jött össze. Mint ahogy később aztán ugye a magyar múzeumoknak az állományai is. De oda már csak a másodrendű áru került először. Tessék megnézni, hány magyar főnemesnek vagy politikusnak a mellszobra van a Szépművészeti Múzeumban. Egyetlen egy sem. És én számomra soha sem fogom elfelejteni, egyszer ment egy csoport, akit vezetett egy osztrák hölgy a Szépművészeti Múzeumba, és hát ott mennek föl a lépcsőn, és akkor az amerikai hölgy kérdi olyan egész naivan, na és ez a szép freskó fönt, ez kitől van? Erre zavarba jön az osztrák hölgy, és azt mondja, akkor abban az időben az osztrák festő, aki egyébként ezeket csinálta, megbetegedett. És hát ez egy olyan másodrendű magyar festő csinálta munkácsi. Így, most ezek konkrét példák, tehát így ismernek bennünket. Most ebben lehet, hogy mi is hibásak vagyunk, mert eddig a mi propagandánk kifelé, nyugat felé és más országok felé mindig olyan volt, hogy vagy hősködő, ezt nem bírta el a nyugat. Vagy pedig inkább hallgassunk. Szóval Magyarországnak soha nem volt, talán Klebelsberg Kuno kívül soha nem volt egy olyan kultuszminisztere, aki ésszel és intelligenciával terjesztette volna a magyar kultúrát. Bocsánat, hogy én ezt így mondom, de visszatekintve a magyar történelmre ez így van. De a fő oka ennek az, hogy a magyar teljesítmények, kulturális, politikai, és egyéb teljesítmények, ezek teljesen el lesznek hallgatva nyugaton, úgy, ahogy az 1956, ma már csak egy kis epizódus valahol, amelyik az előzménye a prágai tavasznak, Úgy, ahogyan az 1848-49-es szabadságharc, amikor még tényleg A nyugat is úgy tekintett ránk, én nekem van egy nagyon szép, ilyen tekintet, egy nagyon szép gyűjteményem a nyugati irodalomból, az akkori szabadságharcról. És akkor még tényleg az egész nyugatot foglalkoztatta, a Görgeit, Kossuth-féle ellentét is, és minden ezekkel ez ma már csak egy jelentéktelen epizódusa a 48-49-es forradalmaknak. Tehát ez mind-mind el lesz ilyen formán intézve. A legújabb, és ez a kérdés, hogy az új Európai Unióba. A legújabb történelmi térképeken úgy van, Magyarország, Nagy Magyarország, rajta van a térképeken 1526-ig. 1526 után, aztán már ugye van a három része szakított ország, és azután pedig 1686 után pedig van egy osztrák császárság. Sőt, a francia térképeken, vagy például okáért az angol térképeken már ott Magyarország nem is szerepel, hanem csak egyszerűen Ausztria. És akkor, most tessék csak meggondolni, mi az infámiája ennek az egész dolognak. És akkor Trianon után újra megjelenik Magyarország. Tehát ez úgy néz ki, mintha Trianon adta volna vissza nekünk egyáltalában Magyarországot. És így sorolhatnám ezt tovább. Tehát mondom, az a történelmi variációt adta magát, amit hát beneség bele diktáltak ezekbe. És akkor mondtam neki, ne haragudjon, hát a pozsonyi vár az egy pálfi kastély, egy pálfi vár. Ja, a Pálfi család, az tulajdonképpen egy szlovák család volt, akinek a nevét el kellett magyarosítani, hogy beleolvadjanak a magyar főnemességbe. És így tovább. Szóval ezzel nekünk számolnunk kell. És ők nekik valahogyan az ősz, a nagy baj az volt, hogy a Trianon után az egész propaganda masinája a szövetségeseknek a kis Antant mögött állt. És amit a kis Antant mondott, az szentírás volt. Amit a román, hogyha a románok azt mondták, hogy igenis itt a dákó-román terület volt, tehát egész tulajdonképpen egész Budapestig, ugye, akkor az úgy volt. És hát mi ide bejöttünk, hát valahogyan meg kell fékezni ezt a rakoncátlan népet, és hát úgy szépen a kultúrált szomszédoknak az ellenőrzése alatt kell tartani. És hiába bizonyítjuk be százszor, és nem tudom hányszor, hogy nekünk van kultúránk, akkor végső soron mindig úgy van. És végül is, hogy ha már van kultúránk, akkor az természetesen német telepesek és kolonizátorok csinálták itt Magyarországon. Úgyhogy én nekem ez, megmondom őszintén, hogy egy nagyon nagy nehézséget okozott nyugaton. Amíg aztán talán arra az álláspontra jutottam, hogy tulajdonképpen, ha én lelkesedéssel magamban hordom a magyar kultúrának a kincseit, ha azért úgy nagyon-nagyon szép estét akarok, még mielőtt a Bibliával bezárom a napot, hát akkor még ma is úgy van, hogy előveszek egy jó kenyeregényt. És vagy előveszem azt a verses kötetet Vörös Martitól, és olvasom a magyar irodalomnak a termékeit, mert ez az, ami a miénk, és ezt nem szabad, hogy elengedjük magunktól. És ezért ebben van az egyházi iskoláknak a nagyon nagy felelőssége és a nagyon nagy feladata, hogy itt egy olyan fiatal generációt kell nevelniük, amelyik igenis szívesen olvassa a jókait, amelyik igenis ismeri Vajda Jánosnak a verseit, amelyik igenis meg tud hatódni, és együtt tud rezegni egy adi bűnvallomásával, de biztos, hogy neki, ennek az új generációnak ismernie kell természetesen, és ezt ne tessék elfelejteni. Azokat a dolgokat és azokat a produktumokat is, amelyek ellenünk fordulnak. Legveszélyesebbek voltak a kommunista időben azok, akik ismerték az ideológiát, és akik annak az ismeretében tudtak ellene fordulni ennek az ördögi elméletnek és eszméletnek. És ezért mondom, hogy nekünk most egy nagyon-nagyon nehéz feladatunk lesz az ifjúságot megfelelő módon vezetni. És ha benn vagyunk az Európai Unióba, akkor talán még nehezebb lesz. Akkor már is azt mondom, hogy keresnünk kell, hogy hogyan alakítsuk ki a mi iskoláinknak a jogi helyzetét. Hogyan alakítsuk ki a mi egyházainknak a jogi helyzetét. Itt van már itt a kezdet. És erre nagyon kérek még egyszer azokat is, akik az egyházat vezetik, akik iskolákat vezetnek, akik másutti vezető pozícióban vannak. Ne tessék elhallogatni a dolgokat addig, amíg egyszerűen szembesülünk velük. Egy dolgot nagyon megcsodáltam, és megtanultam a németeknél. Ez, ahogy ők mondják, Planspiele. Ők már előre tervezik azt, ami bekövetkezhetne. És nem csak tervezik, hanem készülnek rá. Na most ezt meg kell tanulnunk.
Ja.
Én erre nem tudok válaszolni. Attól félek, hogy nagyon, hogy viszonylag kevés. Szóval egy nemre nem elegendő semmiféle.